Erős van a mi Istenünk. Hallani a mikrofont? Hát mikrofon van előttem, otthon érzem magam, mert 20 évig lakzikba zenéltem, és mindig volt előttem egy mikrofon. Nagy szeretettel jöttem ide, mert én ma jártam itt. Egy teológiai tanulmányt kellett írni, a teológiára jártam a Hittudományi Egyetemre, és ezt a szeretet otthont választottam ki célul, úgyhogy hirtelen nem látom az arcokat, de sok mindent tudok az Emmausról, de ma nem nagyon emlékszek rá, amit megírtam a dolgozatban, nagyon sok mindent, és itt még egy lelki gondozási órán is részt vettem Zoli bácsival. Úgyhogy ezek az emlékeim vannak az Emmausról. Isten igéjét szeretném felolvasni a 5. Mózes 8. fejezetéből, ami a mai napra is útmutatói igéül van kijelölve. De szeretném elolvasni az egész szövegkörnyezetet úgy, hogy tessenek ülve meghallgatni, mert elég hosszú lesz az ige. Tehát a mai útmutatóban ez az ige áll, hogy megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. És akkor olvasnám az egész szövegkörnyezetet. Isten a népéhez szól, 40 éves pusztai vándorlás után, és a következőket mondja. Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek, elszaporodhassatok, és bemenvén birtokba vehessétek azt a földet, amelyet esküvel ígért meg atyáitoknak az Úr. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az Úr, már 40 esztendeje a pusztában, hogy megsanyargatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait, vagy sem? Sanyargatott és éheztetett, de azután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Ruhad nem szakadt le rólad, lábad sem dagadt meg ez alatt a 40 év alatt. Megértheted ebből, hogy úgy fegyelmez téged Istened az Úr, ahogyan az ember fegyelmezi a fiát. Tartsd meg tehát Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, az ő utain járj, és őt féljed, mert jó földre vizze most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mélyből fakadó forrásoknak a földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek. Búzat és arpat, szőlőt, fügét és gránátalmat termő földre, olajfáknak és méznek a földjére, olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem szűkölködöl semmiben sem, olyan földre, amelynek a köveiben vas van, a hegyeiből pedig rezetbe anyázhatsz. Ehetsz jó lakásig, és alvani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott. De vigyázz! Ne feledkezzél el Istenedről az Úrról oly módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz és azokban laksz, amikor elszaporodnak marhaid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fuvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ő vezetett téged a nagy és félelmetes pusztában, ahol mérges kígyók és skorpiók vannak, a kiszikkadt földön, ahol nincs víz, ő fakasztott vizet a kemény kősziklából. Ő táplált a pusztában mannával, amelyet nem ismertek atyáid, megsanyargatott és próbára tett, hogy végül is jót tegyen veled. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak. Így van ez ma is. De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma nektek, hogy akkor menthetetlenül elvesztek. Elvesztek ugyanúgy, mint azok a népek, amelyeket az Úr kiveszít előletek, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a szavára. Imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük ezt a szombati napot. Köszönjük, hogy elhelyezted ezt az ünnepet a hétköznapok között. Köszönjük, hogy lehetnek olyan alkalmak, amikor nem mi dolgozunk, hanem te munkálkodsz bennünk. Adunk téged azért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet és a te igéddel, amivel világokat teremtettél, ma új embereket tudsz teremteni. Köszönjük mindazt, amit eddig elvégeztél bennünk a te igéddel. Munkálkodj kegyelmesen most is ebben a csendben. Add, hogy minden, ami itt ma elhangzik, a te dicsőségedet szolgálja, és a hitünket erősítse. Könyörgünk most újra, mutasd meg szent fiadat nékünk, hogy őt látva benne remélhessünk és üdvözülhessünk. Add, hogy lássuk valóban a világosságot, te szent igédet, az egy igazságot, a Krisztus Jézust, örök vigasságot és boldogságot. Amen. Kedves gyülekezet, ma szeretnénk egy kicsit emlékezni, ugyanis az Emmaus szeretett otthon 23 éves, a gyülekezet 11. Jól mondom? Hallottam valahol, valaki mondta, 23 éves a Emmaus, és a gyülekezet 11 éves. Ebben az igében azt olvassuk, hogy szükségesnek tartja Isten, hogy emlékezzünk. Nagyon fontos. Nagyon fontos emlékezni, és ebből teljesen világosan látszik ebből az igéből, hiszen háromszor is elhangzik az igébe, szinte parancsolja Isten, hogy emlékezzél. Ne feledkezz el, és gondolkozz el azon, hogy mi történt veled. Mi történt ezzel a gyülekezettel az elmúlt időszakban, és mi történt a szeretet otthonban. Ez az ige akkor hangzik el, amikor véget ér a 40 évi pusztai vándorlás. És zsidók, Izrael népe megérkezik az atyák földjének, az ígéret földjének a határához. És akkor ez az ige arra figyelmeztet minket, hogy emlékezzenek az atyákra. Emlékezzenek az elődökre. És ez nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy amiről majd később is fogok beszélni, hogy a misszió az nem egy 5 éves dolog, vagy 10 éves dolog, hanem több száz, több ezer éves. Hogy mindig vannak elődök, mindig vannak, akik valamit elkészítenek. És figyelmezteti arra népét, hogy emlékezzenek rájuk. Nem veled, nem velem kezdődött a történelem, és nem is velünk fog végződni, bár néha ez rosszul esik. De azért szól nekik, hogy ez a emlékezés ébreszen a szívükbe alázatot, tiszteletet a régiekkel szemben, azok iránt, akik előttük jártak. Isten te hatalmasztott atyákat, akik a nehéz időben is helytaltak, és az ő csodálatos kegyelme talmaszt majd fiakat is. Olyan rengeteg helyen mondja kell, hogy vége, bezárhatjuk a templomot, ha mink az utolsó 6-7 emberek meghalunk, akkor nem lesznek már fiak. De ez nem igaz, erről szól ez az ige. Az Úr kegyelme tud talmasztani fiakat ma is, mert nem változik az ő kegyelme. És ő maga sem változik. Rengeteg minden történik az életünkben, fiatalkorunktól időskorunkig, rengeteg mindenen megyünk ott, változásokon. Akar lelkiekben, akar fizikailag is. De az Úr nem változik. Ő tegnap, ma és örökké ugyanaz. Talán minden itt ülő testvérünk el tudna mondani olyan történetet, amiben látszik Isten keze munkája. De hát akkor több évig itt kellene ülnünk, amíg mindenki elmondana mindent. Azt a rengeteg áldást, azt a sok csodálatos dolgot, ami megtörtént vele. És jó is lenne, ha úgy el tudnánk mondani, hogy hogyan is hozott ki engem az Úr a nagy lelki sötétségből, a tudatlanságból, a hitetlenségből, mert abba kerülünk életünk folyamán. És hogy hogyan ragyogott fel előttünk Isten világossága, amiről énekeltünk is. És hogyan változtatta meg Isten világossága, Isten igéje, gondolkodásunkat, az életünket. Mert az ige változtatta meg. Hogyan munkálkodik Isten ma is életünkbe. Igen, voltak atyák és lesznek fiak. És nem szabad elfeledkeznünk az elődeinkről. Most annyi mindenre fogunk emlékezni, hiszen nem sokára itt lesz a reformáció 500. évfordulója jövőre. Mi minden történik ezzel kapcsolatban is. könyveket adunk ki, rajzfilmeket készítünk, különböző sörök vannak ma Lutherről. Egyszer ültem a teológián, aztán figyeltem azt a 5 méteres szobrot, vagy 4,5, nem tudom, és úgy gömöriesen, falusiesen, palotosan megkérdeztem, hogy te biztos, hogy ezt akarod? Ezt a hatalmas ünneplést? Hiszen csak egy haszontalan szolga, egy kódus voltál, mert azt mondtad, azt írtad. De emlékeznünk kell a reformációra. Nemrégen, amikor nyílszőlősön voltam, akkor épp augusztus 20-a volt. Emlékezni kell az elődeinkre, mert elődeink történelmünk nélkül nem leszünk ugyanazok. És hogy mik ennek az emlékezésnek a gyümölcsei, miről ír itt, mit mond el Mózes igaz Isten által, azt, hogy az emlékezésnek azért vannak gyümölcsei, mert az emlékezés eszünkbe juttatja a közösségünket, az összetartozásunkat, hogy ez hogy alakult ki, milyen harcok által. És olyan kiváltsa közösen emlékezni, mert biztos, hogy van közös kincsetek, amire csak ti tudtok visszaemlékezni. Ez olyan, mint amikor szalagavaton figyelem a mellettünk ülő társaságot, mink igaz, nevetünk egy olyan dologon is, aminek semmi vicc nincs benne, és mink röhögünk, jól érezzük magunkat, mellettünk meg így néznek ránk, hogy ezeknek mi bajuk. Mert közös kincsünk van, emlékezünk arra az együtt töltött 4 évre. És biztos itt is ez az összetartozás egyik gyümölcse, hogy emlékeztek, mi minden történt a gyülekezettel. Az emlékezésnek gyümölcse az is, hogy rájövünk, hogy mi mindent kaptunk. Annyira jó visszagondolni, hogy honnan is indultunk. És én is sokszor elmeregnek otthon azon, hogy ezelőtt 50-60 évvel hogy is nézett ki a házunk, még ott él dédnagyapám, dédnagyanyám, hogy szinte semmink nem volt. És most pedig autóval az udvaron, tele van a ház tévével, martalan, minden szobában van, még a hűtőszekrényt is, ha kinyitjuk, számítógép van benne. Tele van a hűtőszekrény, nem éhezünk. Édesanyám mesélte, hogy a háború után bizony volt, hogy a hadgyerek egy tányér haluskat vagy strapacskat tudtak megenni. Hátán! Mennyi mindent adott nekünk az Úr? Hogy bővelkedünk? És ez a gyümölcse ennek az emlékezésnek, hogy rájövök arra, hogy mennyi mindent kaptam. Mert el szoktuk felejteni. Azt, amit kapunk, azt olyan könnyű elfelejteni. Mi marad meg bennünk? A sérelmek, hogy kire miért haragszok. Évtizedek múlva is fel tudjuk frissíteni, hogyha valaki megbántott. De azokat a kis dolgokat, azokat a kis áldozatokat, amit értünk hoztak, azt úgy elfelejtjük. Mindig könszökik a szemembe, amikor mostanában visszagondolok arra, amikor fiatal 20-22 évesen jártam munkába, és édesanyám minden reggel egy fél óraval korábban felébredt, mint én. Hogy el tudja készíteni a reggelit a fiacska olyannak, aki aztán utazik 30-40 percet a munkába. De ő ma ott volt, megkente a kenyeret, elkészítette a kakaót. Én kimentem nagy almosan, tele csipával a szemem, leültem, és akkor mi az első kérdés, ha mélyez van? Ó, és most visszagondolok, milyen áldozat volt ez neki nap, mint nap, és milyen hálatlan is voltam én. Sokszor, bizony, nem figyelünk oda a társunkra, nem figyelünk oda a családunkra, pedig ott vannak az ajándékok a mindennapos életben. Most emlékszek, a 2 napja volt, úgyhogy még emlékszek. A kisunokámmal ültünk hátul, egy székem, mert kapott most születésnapjára egy messzelautót, és ez hatalmas csoda, most neki mindent néz. Igaz-e, madarakat nézzük, és olyan jó, mindig felfele nézünk, igaz-e, és néz, és azt mondja, hogy ha nem látom a madarakat, hát mondom, mert nem oda nézel a messzelautóval, ahol a madar van, és tanulja most, hogy is kell fókuszálni. És ahogy úgy hozzám simult a kis teste, és olyan csodálatos érzés volt, hogy Isten teremtett világában ezek a madarak, ahogy ott élnek, és mi ketten gyönyörködünk benne. És ez csak egy pillanat volt, és az ember megérzi az örökké valóságot, hogy igen, Isten itt van mellettünk. Így gondoskodik rólunk. Ilyen apró kis örömöket. Mert mi nagyon összpontosítunk a jelenre, hogy megvan-e, ki tudom-e fizetni a gázszámlát, tudom-e fizetni a kölcsönöket, fel tudom-e újítani a házat. Nagyon a jelenre összpontosítunk. Az előttünk álló feladatokra, és ha valamit megoldunk, sikerül valami, akkor majd csapunk bele a következőbe. A nyarunk volt ilyen, hogy befejeztük az egyik nyari tábort, ma rohantunk a másikba, aztán a harmadikba, aztán a negyedikbe, aztán véget ért a nyar. És kezdődött a hét tanoktatás. Mindig közvetlen előttünk álló feladatok vannak, és nem tartjuk számon, hogy mi minden történik. Mi minden történik menet közben. Mennyi ajándékot, mennyi olyan próbatétel történik az életünkben, milyen hasznunkra volt. Milyen sok öröm és bánat, bűn, és annak megbocsátása, elakadás, újrakezdés van egy-egy közösségnek, vagy egy-egy egyénnek az életében. És nem tudatosítjuk magunkba, hogy milyen gazdagok vagyunk. Jöttem most 130-140 kilométeres úton, láttam azt a gazdagságot, amivel az Úr elaraszt minket. Szőlőket, álmafalkat, tököt. Annyi tök van erre felé, nem tudom, tetszettek-e észrevenni. Hektárokon, rengeteg sorba szépen rakom, amit csodálkoztunk is a feleségemmel, hogy hát minek ennyi tök? Hát mondom, kell a tök magra, vagy nem tudom mire, vagy Halloweenre. Jó, ez nem volt éppen jó. Nem tudatosítjuk, hogy milyen gazdagok is vagyunk, és elsoroljuk, hogy mit nem sikerült elérnünk, de amire Isten már elsegített, és amihez érdemünk nélkül segített, amivel tele van a zsebünk, a két kezünk, és a szívünk is tele lehetne örömmel, sokszor nem veszük észre. Pedig ezért kellene hallat adni, és ezért kell emlékezni az egész útról. Azért írja itt az igében, hogy az egész 40 évre emlékez vissza. Mindenre emlékez vissza. A kígyókra, a éhségre, mindenre, a szegénységre, mindenre emlékez vissza. És akkor, hogyha ezt észreveszed, hogy mennyire áldott vagy, mennyi mindent kaptolt az Úrtól, akkor tudsz másoknak is adni ebből a gazdagságból. Mert azért vagyunk, ha szétosszuk magunkat, hogy odaadjuk az Urat a többieknek. Mert rá vannak szorulva. Ezen a héten több beszélgetésem is volt. Az egyik beszélgetés egy édesanyával volt, akinek a fiat kezdjük konfirmálni, és beszélgettünk, és valahogy ilyen gyorsan mondom el, így kezdte, hogy én nem hiszek az Istenben. Hát mondom, jó. Ez van, és akkor elmagyarázta, hogy mi minden történt vele. És aztán közben jöttem rá, hogy nekem nem az a dolgom, hogy én megvessem, vagy lenézzem azért, hogy ő nem hisz Isten, hiszen én se hittem 40 évig. Hanem az, hogy tudom-e vele érezni azt, hogy 6 évesen elvesztette az édesapját. Hogy egyedül nevelte az édesanyja. Hogy aztán meghalt az unokatestvére 26 évesen, hogy most beteg a szomszéd. És neki az jön le most ebből, hogy nincs Isten. El tudok indulni vele egy olyan úton, és majd beszélgetések során kialakítani azt, hogy esetleg másképp lassa. Mert most úgy látja, hogy nincs Isten. Velem pont másképp történt. Én amikor nyomorúságba jutottam belőlem, az jött ki, hogy igenis van Isten. Az lett a végeredménye a küzdelmemnek. Vagy tudok-e kísérni gyerekeket? Egy hittanóról voltam, és azt mondja nekem a 8. megkonfirmált hittanos, a Tibi bácsi, nem könnyű hinni, mert olyan ez a Biblia, mint a mese. Na mondom, jó helyre kerültünk, megkonfirmáltuk a fiatalt, és ide jutott 14 évesen, de nem szabad elítélni, mert rögtön az jutott eszembe, hogy hát minek tanítottuk ezt a gyereket. De nem így kell gondolkozni, mondom, ez a gyerek keres, kutat. És elkezdtünk beszélgetni, hogy azért vannak más mesék is az életben. Ott van például az evolúció, az is nagy mese, és a óra végére eljutottunk oda, hogy azt mondta, hogy hát igen, tényleg érdekes, mert hát kifőzte azt az őslevest. És elkezdett gondolkozni, hogy nem is biztos, hogy jó helyen van, de kísérni kell őket. És ez óriási áldás, hogy tudunk segíteni másoknak. El tudjuk mondani azt, ami a szívünkben van. És az Úr majd irányítja az ő életüket. Majd ő vezeti őket. Ezért kell bizonságot tenni, és Mózes is ezért tesz bizonságot, mert hitetlen a nép. 40 évig járnak az Úrral, és ott vannak, és hitetlenek. És aztán nagyon érdekes, ezen gondolkoztam mostanában, hogy a kiválasztott nép, aki hat 1000 évig várja a messiást, amikor az eljön, akkor nem fogadja el. Nem fogadja el, mert pedig tudtak, hogy eljön, ott van a Bibliában, tanultak, de nem úgy jött el, ahogy vártak. Ahogy kialakulsz egy elképzelés róla, hogy hogyan majd vissza a messias. És neki úgy kellett volna, hogy ők akartak. És vártak őt, és mégsem értették. Hát minek a főpap? Minek van a Szünhedrin, vagy hogy kell helyesen kimondani? hogyha minek az a rengeteg okos, hogyha nem rajtuk keresztül üzen az Úr, hanem ő egy teljesen különálló úton, teljesen másképp indítja el a megváltást, és küldi el a messiast. Miért így? És elgondolkoztam rajta, hogy de velem is így van. Ha valamit nem úgy kapok, ahogy én szeretném, ahogy én akarom, akkor büszkeségből vagy gőgből nem tudom elfogadni a másik nézetét. Igaz, ez van, hogy ahol két magyar ember összejön, ott igaz, nincs igazság. Mindenki a maga igazságot mondja. És a harmadikról beszélnek persze. De így van, és elgondolkoztam ezen, hogy miért nem fogadom el? És azt mondja ez az ige, hogy engedd úgy kapni, hogy az Úr akarja adni, úgy fogadd el. Igaz-e, vissza akartak menni az egyiptomi húsos fazekakhoz, és kaptak mannát, és kaptak fűrjeket. Fogadd el, amit az Úr ad. De nagyon nehéz. És ezért kell bizonyságot tenni. És itt Mózes számba veszi azt, hogy ne felejtsétek el, hogy Isten hozott ki a rabszolgaságból. Isten hozott ki a nyomorúságból, a gödörből, amikor belekerültél. Isten vezetett a félelmes pusztába, mert ez az élet nem gyerekjáték. Gyerekkorunktól teljesen halálunkig rengeteg mindenen végig kell mennünk. Ha a halál völgyében járok is, igaz. És Isten táplált minket a mannával a pusztában. Ő tett próba arra, hogy aztán végül jót tegyen velünk, és megtudja, és kiderüljön, hogy mi van a szívünkben. Mert ami ki szokott derülni, az az, hogy mennyire romlott vagyok. Mennyire tele vagyok bűnnel. És állandóan felfelé mutat az Úrra Mózes. Azért kell emlékezni, mert visszaemlékezhetünk arra is, hogy bizony bűnösek vagyunk, és voltunk, és vagyunk is. Azt mondja itt az igében, hogy amikor gazdag leszel, amikor megaldalak, és mindent megkapsz, akkor történik egy baj. És ez velem előfordult, azért mondom el, és előfordul a gyülekezetekkel is, és azért is mondom el, hogy vigyázzatok. Azt mondja az ige, hogy föl ne fuvalkodjál. Ne légy gőgös, hogy mi mindenem van nekem, milyen gazdag vagyok. Ne csak azt vedd észre, hogy milyen jó, hogy tegnap is adott, ma is adott, biztos ad majd holnap is, de jó nekem, hanem úgy emlékezz vissza, hogy kezd el őt dicsőíteni, mert minden tőle van. Az emlékezés során tudjuk felismerni és megbánni a bűneinket. Bűnöket, amit elkövettünk, és amit nem szeretnénk újra elkövetni. Mert amit elkövettünk bűnöket, azt ma nem tudjuk pótolni. De van rájuk bocsánat. Van rájuk bocsánat. És amit itt olvasunk ebbe az igébe, én hiszem azt, hogy a személyes életemben is szükség van rá, és érvényes. Mert engem is Isten hozott ki, Isten őrzött meg, Isten ajándékozott meg. És Isten kezdte el az ő munkáját bennem. És Isten készített el nekünk még sok-sok ajándékot. És persze próbákat is, szabadulást is. És Isten akar minket használni. Még talán annyit szeretnék mondani, hogy az utóbbi időben nagyon gondolkozok ezen, hogy mi is az a manna. Mi is az a manna, amit kaptak a pusztában. Hogy Isten táplált minket mannával a pusztában, és végig tudtak, a 40 évet végig tudtak menni, úgyhogy nem dagadt be a lábuk, nem szakadt le a cipőjük. Hogy mi az a manna. És rájöttem, hogy az a manna nem mi, hanem ki. Az Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, és a János evangéliumában szeretném elolvasni a 6. fejezetből ezt az igét még befejezésül. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltalmasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen. Én pedig feltalmasztom őt az utolsó napon. Bizony, mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyaitok a manna tették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az én testem. És Jézus így szólt hozzájuk. Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincs élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltalmaztam őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely mennyből szállt le, ez nem olyan, mint amilyet atyaitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Arra a kézre emlékezzünk ma, ami kiemelt a kétségekből, a kétségbeesésből, a hitetlenség mélyéből, ahova ő nélküle kerültünk. És ez a kéz, ez Jézus Krisztus, aki minden áldozatra kész volt azért, hogy segítsen rajtunk. Két kezét odaszögeljék a kereszthez, és ezért, és azért, hogy aztán az Isten minden gazdagsága azoké legyen, akik ő benne hisznek, és életük legyen. Miközben múlt ajándékait számba veszük, személyes, szoros közösségbe kerülünk az ajándékozóval, az Úrral, és egészen rábízunk az ismeretlen jövőket. És ha valamit a gyülekezetnek kívánhatok, akkor az az, hogy legyetek eszközzé ennek az ajándékozó és minket szerető Istennek az eszközévé. Imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy mindnyájunknak adtál valamire jó adományt, valamilyen tehetséget, képességet. Bocsásd meg, ezeket nélkület próbáljuk használni, sokszor a magunk dicsőségére. Szeretnénk most ezen az ünnepen felajánlani neked ezeket az adományokat, akitől kaptuk. Taníts meg ezekkel a te dicsőségedre élnünk. Köszönjük neked ezt a gyülekezetet, ezt az otthont. Köszönjük a lelkészeinket, a munkatársakat, akik itt dolgoznak, a szolgáló személyzetet, akik szeretnek minket. Köszönjük a te megújító munkádat, amit újra és újra végzel közöttünk évtizedek óta. Köszönjük a te szeretetedet és érthetetlen kegyelmedet. Amen.